Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Zoltay Miklóst. Én most elkezdtem felsorolni az ön titulusait, de lehet, hogy akkor még a következő adásban is ezt fogom mondani. Tanár, pszichológus, vezető, jógatanár.
Szobrászfestőnő.
Jógaterapeuta.
Igen.
A Debreceni Jóga Egyesület alapítója.
Igen.
És akkor mondom tovább. Családterapeuta, életmód tanácsadó, addiktológus, természetgyógyász.
Igen.
És van egy nagyon jó szó, ami nagyon tetszett nekem, emberszobrász.
Igen.
Talán ez a legfontosabb, az összes közül.
Most már nem anyagból csinálom a szobrokat, hanem meglévő anyagból embereket.
Most már? De hogy ez nem is most már?
Hát nem most már.
Már jó régóta.
Igen, hát most ez az év, jubileum év, 85 éves vagyok, 70 éve jogázom, 50 éve csinálom a terápiákat, 50 éve tanítom.
Én azért beszélgettem már olyan emberekkel, akik nem mondom, hogy korban pontosan olyan idősek, mint ön, de mondjuk haladnak ebbe az irányba. És ilyen érdekes, mert amikor szóba kerül a jóga, vagy szóba kerülnek ezek a testi-lelki egészséggel foglalkozó lehetőségek, akkor én úgy, a régen nem volt ez, régen nem foglalkoztunk ezzel. És itt van ön, aki élő példája, hogy az 50-es évek közepén is meg lehet ismerkedni a jógával. A 70-es években is be lehet hozni iskola szinten ezt a dolgot mások életébe. Hogyan sikerült önnek ebben az időszakban, amire mások azt mondják, hogy hát ez csak valami olyan újdonság dolog, de hogy ez nem igaz. Tehát ez ott volt, és lám elérhető volt, például önnek is.
A jóga Magyarországon már a II. Világháború előtt is létezett. Indiából jött egy Selvarajaya Sudhayan nevű fiatalember, aki itt tanult az Orvosi Egyetemen, és egybe a TF-et is végezte. Ő hozta be igazából konkrétan jógát gyakorolt oldalról, de már 1925-ben Krisnamurti is itt volt fél évig, akinek nagyon nagy tábora volt. De ő igazából eladásokat tartott, foglalkozásokat különösebben nem. Viszont Selvarajaya Sudhayannak több ezres jogatábora volt, és 3 könyvet is írt, ami magyarul is megjelent. Az egyik könyv alapján kezdtem én el a jogát 1955-ben, 15 éves koromban. Ennek az az egyszerű oka volt, 3 éves koromban tudódott ki, hogy én szervisszé bajjal születtem. És ez abban az időszakban ismeretlen tárgykör volt, sőt, aki meghallgatta az én szívhangomat, csak megijedt, és azt mondta, semmit nem tudnak csinálni. Semmilyen gyógyszer, semmilyen terápia, fogalmuk sem volt, hogy mit kell kezdeni, és hát azzal vigyázták a szüleimet, hogy ha vigyáznak rám, akkor 16-18 esetleg 20 éves koromig elélhetek. Nekem ez nem tetszett. Főleg akkor nem tetszett, amikor már ugye kezdett a másik nem is érdekelni, mert odáig csak az volt a probléma, hogy a barátaimnak lehetett biciklizni, úszni, mindent csinálni, nekem meg nem. Próbáltam ilyen-olyan sportegyesületekbe elmenni, de mindent kiszuperálta a sportoros, és fölháborodott, amikor harmadszor mentek egy másik sportkörből, úszó sportkörből, hogy megint itt van, mit akar, nem megmondtam, hogy megdöglik, hogyha ezt kezdi csinálni. Úgyhogy ez az út nem volt járható. És akkor idézőjelben véletlen jutott el hozzám Selvarajaya Sudhayannak a könyve, amelyben leírta, hogy Indiában, Madrasban, ma Chennainak hívják újból, nagyon híres orvosnak volt a gyereke, aki éppen, hogy életbe tudta tartani, és neki sem volt szabad semmit csinálni. Neki szív problémája volt. Aztán 18 éves korában kiszökött otthonról, és elment a dzsungelbe, hogy ott véget vessen az életének, és az egyik ösvénynél hallott valami erőteljes hangot, és az ösvényen bekukucskált a tisztásra, és ott látott egy hatalmas összhajú szakálló embert, aki a több fiatal fiúval, fiatal emberrel foglalkozott. És amikor végelt a foglalkozásnak, oda ment és mondta, hogy mester, egy jógamester volt, szeretném, ha meggyógyítana. És azt mondta, hogy fiam, én ezt nem tudom. Neked kell magadat meggyógyítani, de tudlak hozzá segíteni. Egy év alatt tökéletes egészséget szerzett magának, és elindult egy világkori út, és eljutott Magyarországra. Így jutottam hozzá én az ő könyv, sajnos személyesen nem találkoztunk. És hát a háború után a jóga tiltott volt. mert vallás és Isten szerepel benne. Viszont titokban azért voltak családi házaknál találkozók, és én is bekerültem egy buddhista pap révén ilyenbe, de a buddhista misszióban nagyon sok olyan jogával foglalkozó könyv volt magyarra fordítva, amely segített és el tudtam indulni. Soha nem gondoltam arra, hogy én tanítani fogom, de eljött az ideje, amikor ez szükségszerűvé vált. Tanárkoromban a diákjaimat kezdtem, de akkor ez még nem volt igazán, csak olyan egyszerű, könnyebb kiegészítő, hiszen én sem voltam még arra fölkészülve. De szerettem volna, hogyha a diákok egészségesek legyenek. Én nem így mondanám, hogy lelki és testi, mert a legfontosabb mindig kimarad, ez a szellem szint, a mentális. Tehát valójában a joga mentálpszichoszomatikus és terápia az első pillanattól kezdve, olyan bölcseleti és életvezetési rendszer, amely egyedülálló több ezer év volt a világon. És én olyan szerencsés voltam, hogy ehhez hozzájutottam. És egyszer az is érlelődni kezdett, hogy mennyi szenvedő ember van, milyen sok ember nem érti, nem igazán betegek, de nem tudnak eligazodni az életben, nem tudnak a őket ért ingerekkel különböző viszonyulásokkal mit kezdeni. És ez aztán konkrétan diagnosztizált betegségbe torkollik. Akkor a barátaim invitálására gondolkodni kezdtem, hogy akkor jó lenne ezt tanítani is. De igazából ez csak elképzelés volt. Aztán két barátom jött, hogy figyelj, el akarunk vinni valahova. Hát mondtam, jó, menjünk. Szegeden a színházzal szemben ma is ott van az a hatalmas nagy épület, ami az egy bárónak volt tulajdonképpen a kastélya, és az kultúrház lett, és akkor oda mentünk be, és mondta, mit akarunk mi itt? És azt mondta, gyere csak. Akkor ott az egyik nagy teremben, ez a Vörösmarty Mihály kulturális központ volt, milyen jó neve volt szerencsére, akkor ott nem tudom hány száz ember csücsült, akkor mondtam, mi? Kik ezek? Hát téged vártak ide. Engem? Megkérdették tudomásom nélkül, így kezdődött. Most már 50 éve. 1975-ben, ha jól számolok.
Én voltam olyan előadáson, amit ugye ön tartott, pontosabban jóga órán. Hallottam önt többször beszélni. És én azt vettem észre magamon, hogy úgy egyrészt elrepült az idő, és aztán a végén mindig azt éreztem, hogy úgy hallgatnám még. És olyan sok alkalom volt, amikor úgy azt éreztem, hogy én ezzel egyetértek. Mert hogy alapvetően egyébként, aki például elmegy az ön első évfolyami órájára, az nem azt fogja első körben megtanulni, hogy hogy kell egy gyászanát tartani. Valahogy a gondolkodás móda az, ami egy másik irányba terelődik szerintem. Valahogy egy másfajta gondolkodást az élethez, egy más típusú hozzáállást, az emberekhez egy más típusú hozzáállást tud adni.
Ennek az az egyszerű oka, hogy én nem akarok jogát tanítani. Mindenki jogát akar tanítani, és ez egy degradáció. A joga az az élet élésének a tudomány és művészete. Az ember egész személyiségére kiterjed. Az orvoslás a fizikai résszel dolgozik. A pszichológus a úgymond lelki részekkel, és ki foglalkozik a tudattal, ki foglalkozik a személyiséggel, senki. Ki foglalkozik a kórházakból, klinikából hazajött emberekkel. Tehát én úgy látom, hogy az egész világon nincs megfelelő gyógyító kultúra, és gyógyuló kultúra pedig abszolút nincs. Ezért úgy gondoltam a saját állapotomból kiindulva, mert mindenki a saját életéből tud kiindulni, hogy valami másféleképpen kellene a jogát bemutatni, illetve az életet, az élethez való viszonyulást. És ezen az úton kezdtem el járni, de hát ennek a módszernek ez a neve évezredek óta jóga, nyilván, hogy meghagytam. Nekem egyrészt probléma volt, másrészt óriási előny, hogy nekem 28 évig senki nem volt, hanem saját kútfőmből merítve, illetve amit összetudtam szedni innen, onnan, amonnan, annak alapján próbáltam a jogát, mint egészséget. A joga semmi máson nem foglalkozik, egyetlen célja van minden gyakorlatának, ez a mentális egészség. Tehát az, hogy az én testemben mi történik, azt nem a testem indítja el, hanem az, hogy mire gondolok, mi van a tudatomban, milyen mintákat látok, milyen mintákat követek. Ezt hívjuk árnyék személyiségnek. És nem az igazi személyiség vezeti és érteti az embert, hanem az árnyék személyiség, a tanult minta. A tanult minták sajnos 90%-ban hibásak. Az, akikkel tele van a kórház, klinika, annak nem az a betegség az oka, amit diagnosztizálnak, az az okozat. Tehát azt látom, most visszatekintve a az ősi szövegekre, hogy évezredek óta semmit nem változtunk, és amit évezredek előtt terápiába tanítottak, akkor még nem volt írás és olvasás, tehát analfabetizmus volt, akkor is kiválóan tanítottak és gyógyítottak a jogik. Ma már csak meg tudjuk magyarázni, hogy mit csináltak. Hát én úgy gondoltam, hogy abból kiindulva, hogy mozaikszerűen jutottam a jóganyaghoz, mint a puzzjáték, ez egy szép kis része, az is, emez is, de összefüggésében soha nem láttam. Akkor elhatároztam, hogy kell összefüggésében magamnak, hogy el tudjak igazodni, és másoknak a tanítani akarom. Ezért írtam meg 1992-ben Jóga út az élethez című könyvemet. Ez nem azt jelenti, hogy szuper és minden benne van, hanem az volt a célja, hogy aki elkezd jogázni, az ne úgy lássa, hogy ez valami testedzés, vagy valamilyen szépségformálás. Én azt mondom, ez is benne van. De nem ez a lényege. A lényege az, hogy mi van a tudatában. Azok a gondolatok honnan származnak, és azokat a gondolatokat mire fordítja. Minden gondolat egy rezgés, és mint a rezgés, a legkisebb sejtünkre is hat. Minden sejtnek megvan a rezgés száma működési alapja. Minimum, maximum. Egy gondolat ezzel tud szinkronba lenni, de tud olyan rezgés produkálni, hogy vagy hipó, tehát alulműködés, vagy hiper, túlműködés, és innentől kezdődnek a betegségek. Tehát az orvostudománynak nem célja és nem feladata ennek a földerítése, mert ők a patológia, ugye a betegségekkel foglalkoznak. Tehát én akkor elhatároztam, hogy ezzel kívánok foglalkozni. Az életem tanár, mert az akkori politikai viszonyok nem engedték, hogy tovább tanuljak. 56-ban apámat, bátyámat elvitte az ÁVO, nekem közölték, mint gimnazista fölöslegesen tanulok, úgysem fognak engedni tovább tanulni. Aztán kiderült, hogy rehabilitálták apámat és bátyámat is. Persze állásukban nem kerültek vissza, itt az egyetemre nem került vissza a bátyám. Én elvégezhettem, de nem mehettem oda, én orvos akartam lenni. Én nagyon jól tudom, mit jelent halálfélelembe élni. Amikor már nagyobbacska voltam, és világosra állt, hogy csak ennyi nekem, akkor én évekig halálfélelembe értem. Én nagyon jól meg tudom érteni azokat az embereknek, akiknek problémáik vannak, de a probléma az mindig valótlan. Teremtettünk magunknak egy tévhites világot, amiről azt hiszük, hogy az valódi. Pánik, szorongás, félelem, idegesség, egészségtelen életmód, ez mind tudatlanság. Nagyon sokat tanultak az emberek, sok mindent, iskolát, egyetemet, főiskolát végeztek, mindenütt jó dolgokat tanítanak, de sehol nem tanítják azt, hogy kell élni. Tehát egy olyan torz világban élünk, egy annyira eltorzult világban élünk, amelyben az ember nem tud emberként élni. Én ezt a tudatlanságot szeretném csökkenteni. Tehát én az élet igazi értelmét és az élet élésének a tanítását tűztem ki célul, és merem remélni, hogy semmi kitüntetés, csillagfölverés itt magamnak nincs szó róla. Az életemmel eléggé bizonyítottam, hogy lehet így élni. Az evolúció törvény az, hogy minden élőlénynek betegnek kell lenni. Ezt nem mi találtuk ki, mert az egész evolúció erre épül. Az, hogy a DNS-ünk hogy változik, az a betegségek következménye, ha élve kikerültünk belőlük, és ugye módosult a DNS-lánc. Tehát ez az evolúció. Egyébként a jóga órákra itt Debrecenben 1985-től van Debrecen Egyesület. Nem számoltam meg, de 20 orvos biztos járt ma is. Olyan is járt, aki a Magyar Tudományos Akadémiának tagja, az orvostudományi nagy doktora, és megkérdeztem tőle, hogy miért jársz ide. És nagyon becsülő azt mondta, az itt olyanokat hallok, amit én még nem hallottam. Szeretném hangsúlyozni, ez nem az én bölcseletem, nem az én tudásom. Az ősi mestereknek a tudása ez, akik nem beteget láttak soha, hanem egy embert, aki szeretne ember lenni, de nem tudja, hogy hogy kell. A Dalai Lámának nemrég olvastam nagyon szép mondását, azt írja. Úgy éltem, hogy sok mindent teremtettem magamnak, amíg rájöttem arra, hogy tényképpen mit is viszek majd tovább magammal. Szóval úgy kezdtem élni, hogy azokat élem, amit majd tovább viszek magammal. Mit nem viszek magammal? Lehet palotám, milliárdjaim, hajóflottám, annyi pénzem, hogy fogalmam is mennyi. Mit viszel magával ebből? Semmit. Az égett a világ. Meghalni se tudnak, konkrétan beszélek. Olyan gazdag volt, hogy nem tudott meghalni becsületesen, idézél a becsületes. Kétség volt esse, mi lesz a vagyonával. És egész életében ettől rettegett. Lehet, hogy van, nem állítom, hogy nincs, de én még gazdag, boldog emberrel, elégedett emberrel nem találkoztam. A termőfogyasztói társadalomnak a hajtórugója az, hogy elégedetlenséget kell teremteni, és ehhez türelmetlenséget. És az emberek sajnos nem tudják, hogy kontrollálni is lehetne, hanem az ösztönök, az érzelmek és a hangulatok alapján, és főleg a minták alapján, elvárásoknak megfelelve akarnak élni, vagyis gyakorlatilag a saját életét nem éri.
Említette, hogy milyen régóta, és én is, hogy milyen régóta és milyen sok embernek segít valahogy másképp látni a világot és önmagát. És hogy másképp találjuk meg talán a helyünket az életben, hogyha egy más szemüvegen keresztül nézzük azt, hogy mi dolgunk van, és miért is vagyunk itt, és hogy hogy kellene a másik emberrel együtt mozogni. Én emlékszem rá, hogy hallottam az ön előadásának egy nagyon fontos momentumát, amikor arról beszélt, hogy hát legyetek önzetlenek, és legyetek illedelmesek, és hogyha valaki nagyon siet, akkor álljatok félre az útjából. Ez a sietés, ez az élet végét jelentette, mert aki nyilván gyorsan ér, az lehet, hogy gyorsan a végére él ennek az életnek. És hogy aki nem akar sietni, akkor az álljon arrébb, és engedje előre azt, akinek fontos, hogy minél hamarabb odaérjen. Vagy éppen nem fontos, hogy minél többet és minél jobban éljen itt. De hogy ugye eszembe jutott, hogy olyan sokat ad, tehát az ön élete az, hogy ad másoknak, vagy mindenkinek. És azt láttuk, hogy az egészségében ön is kapott, de mit kapott még ettől az egésztől?
Megint az evolúció törvénye a változás. A változás viszont csak akkor történik, hogyha szenvedünk. Ez most egy összefoglaló szó, a szenvedés. Én nagyon szeretem a másik szót, hogy frász. Tehát a szenvedés azért van, hogy megunva a szenvedést, rájöjjünk arra, egy, nem kell szenvedni, kettő, lehet szenvedés nélkül élni, három, meg lehet változtatni, mert az embernek olyan szintű tudata szellemisége van, aki képes változtatni. Ez hiányzik a családi és az összes intézményes nevelésből. De ma már azt merem állítani, hogy hol van a nevelés. Tehát itt most az elébb volt szó, hogy sietünk, hova? Viccesen mondtam, a temetőbe? Minek sietünk, a temető megvár. Nem kell félni, ha betelik, majd akkor nyitnak egy másikat. Minden ember azért született, hogy az eredendő, és hangsúlyoznám a szót, eredendő boldogságában élje le a jelen életét is. Ehhez azonban nagyon sok tudás kell. Nem ahhoz kell sok tudás, hogy a boldogságot létrehozza, vagy a boldogságot növelje, vagy kiterjeszte, ez lehetetlen. Vagyis a boldogság alapállapotunk, ezzel születtünk. És én tudok független lenni bármitől. Hogyha szabad vagyok, akkor egészséges vagyok. Ahhoz kell sok tudás, hogy felismerjem mindazokat a törekvéseket, tanításokat, vagy más egyéb dolgot, amelyek el akarják velem hittetni, hogy én nem vagyok ember, hogy én alárendelt vagyok, és nem vagyok boldog. Ehhez kell a sok tudás, hogy észrevegyem. Nyilván, hogy mindenki csak a saját életét tudja irányítani, de akkor a saját életemben én azt mondom, hogy Jóska bácsi. Jóska bácsi az, aki mindenre azt mondta, hogy az ő dolga. Nem az én dolgom, az ő dolga, hogy mérgelődjön, idegeskedjen, beszéljen rólam rosszat, ezt vagy azt. Engem nem érdekel az ő dolga. Ez a függetlenség. A juga pedig azt mondja, hogy te szabad vagy. Most ezért igazából nem nagyon szeretik, és a jogik nem is vállalnak semmilyen politikai feladatot. Ennek ellenére azt hiszem most már 11. éve az ENSZ-ben volt egy emberiség jövőjével foglalkozó kongresszus, ahol az akkori indiai államfő is tartott egy előadást, amelynek a vége az volt, semmi nem fogja az emberiséget megmenteni, csak a joga becsület. És ezért javasolta, hogy legyen egy joga világnap, és érdekes módon mindenki a zöld gombot nyomta meg, mindenki azt mondta, így van, és azóta június 21-e az egész világon a joga világnapja. Itt nem a jogáról van szó, hanem arról, hogy emberként, magamat embernek látva, emberként tudjak élni. Megfelelési kényszer, halálfélelem. Jaj, nekem még mi nincs. Tehát ezek mind mesterségesen gerjesztett olyan tudatszintek, amelyek megcáfolják azt, hogy én emberként tudjak élni. És én ezt tűztem ki célul, hogy Én ezt akarom az embereknek, tűztem ki célul, hogy ne szenvedjél. És sok olyan gyakorlata a jógának, amit úgy hívjuk az elme elcsendesítése. Tehát, hogyha az agy nem pihent, akkor a szervezetből jövő jelzéseket nem tudja fogni, vagy félre magyarázza, mert nincs erőteljes állapotban. És akkor olyan parancsot ad vissza a szervnek, ami fals parancs. Van egy új orvostudományi ág, mi nagyon gyerekcipőbe jár, azt kezdik kutatni, amit a jogik évezredek óta tudnak, hogy miért van az, hogy rossz parancsot kap egy szerv. Hát mert fáradt. Az agy hamarabb kifárad, mint a fizikai test. És főleg az, hogy ma ennyi inger ér bennünket, és mi még bele is luvaljuk magunkat, és csetelünk. Én veled szeretek találkozni személyesen, nem akarok vele csetelni. Én nem mobiltelefonon keresztül akarok párt keresni. Emberség, emberközelség, és ez hiányzik.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazinműsor. A jógáról, a jóga szellemiségéről beszélgetek Zoltai Miklós pszichológussal, jógatanárral, jógaterapeutával. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vigvandával.